Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei édesatyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így ülve maradva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, irgalmas, szerető Istenünk! Te látod, hogy amikor beléptünk a templom ajtón, mi maradt a templom ajtón kívül a hátunknál? Mennyi idegesség, meg mennyi rohanás, meg mennyi bánat, vagy csalódás, vagy mennyi bűn, vagy emberi nyomorúság, és mennyi drága öröm is. Köszönjük, hogy itt a templom ajtón belül annyi minden vár bennünket, jóság és bocsánat és erő és szeretet, és valami drága mennyei fény, amit hazavihetünk a templom ajtón kívülre is, valami mennyei erő, amitől meg tud szépülni a munka is, a rohanás is, és a hétköznapok gondja is. Segíts nekünk, kérünk, hogy veled találkozhassunk, Urunk Jézusunk, hiszen te mondtad, hogyha egybegyűlünk a te nevedben, jelen vagy köztünk, és mi hiszük, hogy itt jársz a padsorok között, és látod a szívünk minden titkát, mindent, ami kívül maradt a templom ajtón, és mindent, ami ott maradt az otthonunkban, a sokszor nehéz gondokat is, a sokszori ürességet is, az utánad való vágyakozást is. Segíts, hogy tég veled mehessünk innen haza. Hogy úgy vihessünk téged innen haza, hogy te vigyél bennünket. Hallgass meg könyörgésünket, azért nyisd meg a te igédet, és dolgozz csodálatosan a mi életünkben. Hogy valahogy veled találkozva a te fényességednek hordozói lehessünk. Szent fiadért, Jézus Krisztusért. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely által ebben az órában keresi a mi mennyei édesatyánk a mi szívünket, írva található a Királyok második könyve negyedik részének 38-tól 41-ig terjedő verseiben. Hogy Istennek igéje a Királyok második könyve negyedik részében, a 38. verstől a 41. versig miképpen van megírva, felolvasom, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Azután visszament Elizeus Gilgálba. Éhség vala pedig akkor az országban, és a proféták fiai ővele laknak vala. És mond az ő szolgájának, tedd fel a nagy fazekat, és főz valami főzeléket a proféták fiainak. Kiméne azért egy a mezőre, hogy parait szedjen, és holmi vad indákra találván teleszedi az ő ruháját azokról sártökkel, és mikor hazament, belevagdalt a fazékba főzeléknek, de nem tudta, hogy mi az. Mikor azután feladták a férfiaknak, hogy egyenek, és ők enni kezdének a főzelékből, felkiáltának és mondának, halál van a fazékban Isten embere. És nem bírták megenni. Ő pedig mondta, hozzatok lisztet. És beleveti azt a fazékba, és mondta, add fel immár a népnek, hadd egyenek. És nem volt már semmi rossz a fazékban. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, ez a régi történet azzal a szóval kezdődik, hogy azután. Az előző versekben és az előző fejezetekben olvashatjuk, hogy merre járt Elizeus, és sok felé járt, és volt, amikor örömmel járt, és volt, amikor keserűséggel járt, és volt, amikor az élettel találkozott, és volt, amikor a halállal találkozott. De azután visszament Gilgálba. Gilgál volt az otthona. A neve azt jelenti Gilgálnak magyarul, hogy kőkör. Ott volt a honfoglalás utáni első országgyűlése is Izraelnek, és az olyan istentiszteleti hely volt, és Elizeus otthona volt. Sokfelé járt, és azután visszament Gilgálba. Volt neki hova visszamenni. Volt neki hol leborulni és imádkozni és erőt kapni Istentől, és volt neki honnan elindulni újra a reménységek, meg a csalódások, meg a küzdelmek felé. Volt neki hova hazamenni. Én nem tudom, van-e neked hova hazamenni? Köszönd meg Istennek, ha van hova hazamenni. Ha egész nap rohansz, idegeskedsz, gondod, bánatod van, és otthon van valaki, aki még szeret. Talán a társad, talán a gyermeket, talán az édesanyád, ki tudja ki, de ha van hova hazamenni. Köszönd meg Istennek az otthonodat. Mert tudod, milyen nagy dolog hazamenni? Hogyha még legalább egy lélek van, aki szeret. És amikor annyi rohanás és idegesség után van kinek elmondani a bánatodat, van, aki megkérdezi, hogy merre jártál, mi történt ma, és van, akivel együtt még imádkozhatsz is. Nagy dolog hazamenni. És köszönj meg Istennek, hogy van itthon is otthonod. Amikor Ausztráliába jártam, akkor elmondta valaki, hogy ő csak a repülőn boldog. Mert úgy érzi, hogy az nem az igazi otthona, mert valahol Magyarországon várja az igazi otthona, aztán akkor felül a repülőre, és boldog, hogy jön haza, ahol a gyermekkorát töltött, és ahol annyi drága, kedves emlék tapadt a lelkéhez. Aztán megérkezik, a házba mások laknak már, vagy lehet meg sincs már a ház. A temetőbe begyepesedett már végleg egy sír, a barátok már meghaltak, minden üres. És akkor visszamegy. És megint a repülőn boldog, hogy valahol Ausztráliában van egy otthona, mert hazamehet. De amikor megérkezik, akkor megint kezd vágyni haza, Magyarországra. És hát csak akkor boldog, amikor a repülőn van. Nagy dolog az, amikor otthon vagyunk. Amikor ha gondba is, nyomorúságba is, bajba is, de mégis otthon vagyunk, a miénk a temető, meg a miénk a régi fényképek, meg a miénk a kedves emlék, meg a miénk a templomunk. Nagy dolog, ha hazamehetünk, adj Istennek hálát azért, hogy van azután, hogy van hova hazajöjj. Minden nap köszönd meg, minden este, hogy most is van azután. Mert egyszer majd nem lesz azután. Egyszer majd nem lesz kihez hazajönni. Vagy egyszer majd nem lesz, aki hazajöjjön. És akkor nagyon üres lesz minden. Akkor fogod megtudni majd, ha nem lesz kihez hazajönni, hogy milyen nagy kegyelme volt az Úristennek, hogy volt azután. És milyen nagy dolog, hogy van egy ilyen közös otthonunk is, hogy van a templom, hogy egész héten rohanhatunk, idegeskedhetünk, mindent a lelkünkbe hányhat, mindenféle szennyet ez a világ, és harcolunk mi is, és megfáradunk mi is, és összetörünk mi is. De azután eljöhetünk a templomba. És itt valami drága béke vár, itt valami drága szeretet ölel át, itt az erőtelenek erőt kapnak, itt a bűnbánok bocsánatot nyernek, itt a vigasztalanok vigasztalással mennek haza, itt az örvendezők áldást kapnak az életükre. Tudod, milyen nagy dolog, hogy van egy templom, és van vasárnap, és van Isten tisztelet, és van egy ilyen azután, amikor el lehet jönni Istenhez. És aztán egyszer majd vége lesz minden ilyen földi megérkezésnek. De tudod, milyen nagy dolog, hogy majd akkor is lesz egy azután. Egy ragyogó, drága, örök élet. Akkor is lesz azután. Persze, az azután attól függ, hogy azelőtt mi volt. Attól is függ, hogy azelőtt mi volt. De ha istené vagy, akkor tudod, hogy akkor is lesz majd egy azután. És arról énekeltünk az énekünkben, hogy mennyi nyomorúsága van az egyháznak, de Isten őriz bennünket. Isten őriz a drága azutánokra, ami majd megérkezik az életünkbe. Amikor, mert Isten mindig gondoskodik egy azutánról, ami szép lesz, és erőt adó lesz, és csodálatos lesz. Sokszor azelőtt ezt nem vesszük észre, sokszor azelőtt ezt nem tudjuk felfogni, nem tudjuk elgondolni. Amikor beteljesedik, azután vesszük észre. Amikor megváltozott a világ, és jöttem át a határon, a magyar határon, mint egyházfő diplomata, útlevelem volt, és nagyon sokan álltak a határon, óriási tumultus volt, és a román granicsárok csinálták nekem a helyet, hogy fölok, csinálj helyet, és kísértek, hogy minél hamarabb érkezhessek át Magyarországra, ahol az akkori magyar miniszterelnök várt bennünket beszélgetésre. Akkor egy pillanatra visszagondoltam Szamosújvár, ahol azt mondta a börtönparancsnok, mikor odaérkeztünk, hogy ti azt hiszitek, hogy azért jöttetek ide, hogy a büntetéseteket letöltsétek. Nagy tévedés. Ti azért jöttetek ide, hogy meghalljatok. Nem gondoltam, hogy azután, majd lesz egy nap, amikor nekem ennek az országnak a határőrei csinálnak soron kívül helyet, hogy én átjöhessek bántatlanul és minél hamarabb Magyarország. Isten mindig gondoskodik egy azutánról, egy csodálatos, szép azutánról. Azért, ha azelőtt nagyon ellennél keseredve, és úgy éreznéd, hogy hiába való az életed, gondolj arra, hogy majd lesz egy azután, amikor hazamehetsz. És addig is adj hálát minden azutánért Istennek. Hazament Elizeus is Gilgálba, ami azt jelenti, hogy kőkör, lehet, hogy olyan kövek voltak ott körbe rakva, vagy kezdetleges várfalszerűség volt, és bizonyára próbálták továbbra is őrizni ezt a Gilgált, ezt a kőrakást, mert olyan nagy dolog, hogy ránk bízza Isten, hogy őrizzük ezt a Gilgált, mert mindegyikünknek van egy Gilgála, egy otthona. Őrizd ezt a kőkört. Drága kövekkel vedd körül, hűséggel, könnyel, imádsággal, szeretettel, türelemmel, építsd várfallá és védelemmé az otthont, az egyházat, ahova még haza lehet menni. Mert ha egyszer nem lenne, te lennél a legárvább ember a világon. Hazament Elizeus, visszament Gilgálba. És úgy olvassuk, hogy éhség volt pedig akkor az országban. Én úgy gondolom, hogy most is éhség van Magyarországon is. Nem anyagiak után, illetve nem kenyér után való éhség. Nem is a testek éheznek, ha bár vannak éhező testek is, hanem a lelkek éheznek. Valami alapvető éhség van, amit nem is tud ez a nép, hogy mire éhezik, hogy mire éhezik, és azt próbálja minden mással pótolni, azt próbálják pótolni, vagy az alkohollal, vagy a kábítószerrel, vagy a pénzszerelmével, vagy a hatalom éhséggel. Nem tudják, hogy mi is éhezik tulajdonképpen benne. Pedig minden lélek elsősorban a szeretetre éhezik. A durvák, a hitetlenek, azok is a szeretetre éheznek, csak nem tudják, hogy mire is éheznek tulajdonképpen. Egy nagy éhség van most is ebben a világban. Éheznek a gyermekek is. Egy beszámolón hallottam, hogy egy árvaházban feltörték a szekrényét az egyik gyermeknek, és nem hiányzott belőle semmi, csak a tészta. És akkor az igazgató sorba vette a gyermekeket, és faggatta, hogy ki törte fel a szekrényt, végül megkerült a gyermek, és mondta, hát miért törted fel, hát itt nincs elég jó étel, és itt nincs elég jó tészta. És azt mondta a gyermek, olyan kíváncsi voltam, hogy milyen egy olyan tészta, amit egy édesanya sütt. Mert annak a másik félárva gyermeknek az anyja vitte be a tésztát. Hogy éhezhetett az a gyermek lélek az édesanyai szeretetre? És hogy éheznek sokszor a szülők a gyermeki szeretetre? Az egyik lelkipásztor mondta el, hogy családlátogatásban volt, és egy öreg házaspárnál, és mind ráfigyeltek, de egy bizonyos adott időben egyszerre csak kezdtek kifelé nézni mind a ketten az ablakon, és rá se figyeltek, hogy ő mit beszél. Aztán megkérdezte tőlük, hogy mi történt akkor velük, miért nem figyeltek oda. És mondták, tetszik tudni, ilyenkor megy haza a fiunk, itt lakik nem messze, de nagyon elfoglalt ember, és nincs ideje bejönni hozzánk. De ilyenkor elmegy az ablak előtt, megy haza ebédelni. Ó, milyen éhség lehetett azoknak a szülőknek a lelkébe, hogy még egyszer egy kicsit láthassák a gyermeküket. Sokszor nem veszük észre az éhező embereket, az éhező édesapákat, édesanyákat sem, az éhező gyermekeket sem. Sokszor azt gondoljuk, hogy mindent megadtunk a gyermekénknek, és igazán nem éhezik a lelke, de valamelyik magyarországi gyülekezetben mondták el nekem az evangelizáció idején, hogy az egyik presbiternek a 10 éves gyermeke kirabolta a lakást, amikor ők a moziba voltak. És megkérdezte az édesapja, fiam, miért tetted ezt velünk? És azt mondta a gyermek, azért, hogy végre törődjetek velem is. Pedig lehet, hogy mindig adtak neki zseppénzt. Lehet azt is megkérdezték, hogy feleltél az iskolába. Csak éppen azt nem kérdezték meg, hogy miért vagy szomorú fiam. Csak éppen egy-egy, lehet adtak neki játékot, meg kompútert, meg mindent, csak egy-egy kedves szót, egy-egy drága simogatást nem adtak, és úgy gondolták, hogy ők mindent megadtak, és mégis éhezett ott mellettük a lelke. Ott is éhség volt a vidéken is, és Elizeusnál laktak a próféták fiai. Ez egy csodálatos kicsi közösség lehetett, úgy lehetne mondani, hogy egy olyan teológia féle lehetett, annyi minden kavargott abban a világban, mert jöttek a szíriai csapatok, és betörtek sokszor, és voltak persze árulók, akik a szíriaiak mellé álltak, voltak, akik ellenálltak, voltak, akik Egyiptomba reménykedtek, ilyen párt volt, olyan párt volt, de voltak olyanok, akik a fiatalok közül, akik azt mondták, hogy mi Istenhez költözünk. Mi az Isten pártján leszünk. Ő fog bennünket megszabadítani, és ők akkor felkeresték Elizeust. Proféta ifjak voltak, sokfajta ifjú van. Van alkoholista ifjú, meg van kábítószeres ifjú, meg ki tudja milyen ifjú van, de vannak proféta ifjak is, akik fiatalon is Jézussal kezdték. És tudjátok, milyen nagy dolog az Jézussal kezdeni. Mert persze meg lehet térni később is. Hát hogy ne lehetne megtérni, és egész öregen is Istenhez lehet menni, és akkor is megkapjuk az ő bocsánatát. Persze, hogy megkapjuk. Amikor a börtönben voltam, akkor már nem tudom, hogy Kis Jánosnak vagy Nagy Jánosnak hívták. Egy olyan kemény kötésű magyar volt velünk, aki mindig káromkodott, katolikus hitű volt, és durva vicceket mesélt mindig a katolikus papokról, aztán megbetegedett, hasártyagyulladást kapott. Akkor éppen egy olyan szobában voltunk, ahol 84-en voltunk, és különböző papok is voltak, mi is odaültünk az ágya mellé, és imádkoztunk, de mielőtt nagyon rosszul lett volna, meggyónt a papjának, és akkor már a káromkodott volna, elharapta a káromkodást, és aztán rosszul lett, rosszul volt, haldoklott, és egyszer magához tért, és olyan értelmesen körülnézett, és azt mondta hangosan, Jézus. És két könycsepp jelent meg a szemébe, és meghalt. És akkor úgy elgondoltam, hogy sokfelé járhatunk mi, de azután csak ennyi lesz az élet, hogy Jézus és két könycsepp. És akkor is jó volt, hogy Jézussal találkozott. De lehet, hogy mennyivel sokkal boldogabb lett volna az élete, ha próféta ifjú lett volna. Ha már fiatalon Jézussal találkozott volna. És ha úgy élhette volna le az egész földi életét. Mert bizonyosan van egy örök élet, mert Jézus az megígérte nekünk be, és bizonyította fel, és támadt. De van egy visszahozhatatlan földi élet is, amit lehet rosszul is élni, és lehet szépen is élni, lehet boldogtalanul is élni, és lehet boldogan is élni. És nagy dolog próféta ifjúnak lenni, nem késő jönni rá, hogy jaj, eltévesztettem, elrontottam az életemet, az ifjúságomat, a családomat, a gyermekeim nevelését, hanem idejében. Reggel indulni vele, és nem csak este érkezni hozzá. Nagy dolog próféta ifjúnak lenni. Ezek az voltak, azok voltak, és úgy döntöttek Jézus Isten mellett, és oda költöztek Elizeushoz. Mikor Izraelben voltam, már nem emlékszem, hogy Illés barlangját, vagy Elizeus barlangját mutatták meg nekünk. Hát egyikben se volt biztosan valami nagy komfort. De szeretet volt benne. Csodálatos teológia lehetett. És csodálatos otthonok vannak most is a világban. Olyan otthonok is, ahol nincs nagy komfort. Csak csodálatos, meleg szeretet van. És vannak ragyogó paloták, ahol minden megvan, csak éppen minden üres. Mert nincs már bennük lélek és szeretet. Ez egy csodálatos közösség volt, és ott laktak Elizeusnál. Elizeus adott otthont nekik. Otthon teremtő ember is lehetett Elizeus, mert vannak otthon teremtő emberek. Vannak otthont romboló emberek is, de vannak otthon teremtő emberek, és otthont teremtő asszonyok, és vannak otthont romboló asszonyok. Amikor elvitték kényszer lakhelyre az embereket, hogyha ott a nyomorúságban a két főtt krumplit lehetett úgy tenni a tányéra, hogy az csodálatos otthon volt az idegenség. És lehet elrombolni egy csodálatos otthont is, hogy morzsa se maradjon belőle. A gyermekek elnevezése után nevezték el a lélektanban a fehér óriást, meg a fekete óriást. A fehér óriás az, amikor bemegy egy házba, egy lakásba, akkor felragyog a gyermekek szeme, és mind odafutnak hozzá, és engedik, hogy felvegye az ölébe, és megsimogass őket, és boldogak. Ez a fehér óriás. A fekete óriás, amikor bemegy egy lakásba, akkor a gyermekek félve elbújnak tőle, akkor egyszerre lehervad az ajkokról a kacagás, akkor egyszerre szívszorongató csend lesz, hogy most mi következik. Ismertél te is biztosan fehér óriást, meg fekete óriást. Lehet az édesapád volt az egyik, vagy a másik, vagy a nagyszülőd volt az egyik, vagy a másik. Vajon te mi vagy? Fehér óriás vagy? Vagy fekete óriás vagy? Vajon mi a gyermeked? Az unokák számára fehér óriás? Vagy fekete óriás? Otthont teremtő, egyetlen mosolyával, mondatával, meleg ölelésével, vagy otthont romboló egyetlen nézésével, mondatával. Nagy dolog fehér óriásnak lenni. Csak a fehér óriásokat sajnálják, amikor elmennek. És a fehér óriások marad, fehér óriások emléke marad, építő emlék gyermek meg unokák szívébe. Elizeus biztosan fehér óriás volt, pedig komoly ember lehetett, de otthont teremtett. És tudta, hogy enni kell adni ezeknek a gyermekeknek, a proféták fiainak. Mert az úgy van, hogy enni kell adni azoknak, akik ránk vannak bízva, és nem mindegy, hogy mit adunk enni. Enni kell adni, mi tudjuk, lelkipásztorok is ezt, a gyülekezetnek. És nem mindegy, hogy mit adunk enni. És tudunk-e enni adni, mert ha nem tudunk enni adni, akkor megörülnek a templomok, meg a szívek is. És enni kell tudni adni egy tanárnak is, egy óvónőnek is, egy tanítónak is. Mert rájuk vannak bízva gyermek, lelkek, akikből proféta ifjakat kell nevelni. Nem csak leadni gyorsan az órát és ott hagyni őket, hanem enni adni a lelküknek. A régi református kollégiumok, basszus, biztosan úgy van, nem akarom a régit szembeállítani az újjal, én csak a régire emlékszem, hogy ugye a bójai öreg diákjaira, akik a szívükbe akkor is melengedték 40 éven át a régi iskolát, amikor kiűzték belőle már régen a hitet, meg Istent, meg Krisztust, meg magyarságot, meg mindent, akkor is ők összejöttek, meg a nagyenyedi régi diákok köre, akkor is élt, és öregen is, 70-80 évesen is imádkoztak azért, hogy még egyszer legyen nagyenyed. Mert szép emlékeik voltak, mert valamikor enni adtak nekik abba az iskolába. Valamikor csodálatos lelki tálalás volt abban az iskolában. És 80 éves korukban is abból éltek. Tudod, milyen nagy dolog enni adni, és tudod, hogy mindig enni adsz, amikor nem is veszed észre, amikor vitatkozol a társaddal, amikor csúnyán beszélsz, amikor meg tudsz valakinek bocsátani, mindig enni adsz. Észre se veszed, hogy ott vannak a gyermekek, az unokák, és a lelkük megtelik azzal, amit te elejtesz közbe. Mindig enni adunk. Vajon mit adunk enni? Itt Elizeus tudta, hogy enni kell adni, és elküldte, azt mondta szolgájának, tedd fel a nagy fazekat, és fűz valami fűzeléket a proféták fiainak. De hát abban az időben szárasság volt az országban, azért volt az éhség is, és ugye a mezőn nem termett már évek óta semmi se. És az mindig úgy van, hogy amikor nagy rossz idő jár, vagy szárasság van, akkor a jó növények kipusztulnak. Hamarabb kipusztulnak, megmaradnak a vad indák, a gonosz indák. Ez így van lelkileg is. Amikor szárasság van egy országban, lelki szárasság van, akkor a jó növények kipusztulnak. A vad indák kezdenek el szaporodni. Az önzés, a kapzsiság, a pénzszerelme, a hazugság, a gyilkosság, a félrevezetés. Akkor a vad indák nőnek, a vad indák világa következik. Ott is a vad indák szőtték be a mezőt, és kiment ez a lelkismeretlen szolga, és gondolta, hogy most már kell valamit gyűjteni ebédre, és nem is figyelt rá, hogy mit gyűjt. Talált valami vad sártököt, és belevagdalta a fazékba, hogy legyen már kész a munkával, és mehessen már haza, mert mindig vannak lelkismeretlen lelkipásztorok is, lelkismeretlen tanárok is, lelkismeretlen politikusok is, akik mindent belevagdalnak a fazékba, mert nem az érdekli őket, hogy élni tud tőle a család, vagy elpusztult tőle a család, hanem az érdekli az iskolába, hogy leadja az órát, hogy elvégezze a szolgálatát, hogy felvegye a fizetését, hogy minél többet összeharácsoljon magának. Csak ez érdekli. És beledobál a fazékba mindent. Itt azt olvasok, hogy azt se tudta, hogy mi az. Milyen lelkismeretlenség kell ehhez. Hát nem tudhatta, hogy mérgező, nem mérgező. Beledobált a fazékba. Mennyi minden van ezen a annyiszor megtaposott magyar mezőn, és mennyi minden nincs. Emlékeztek még, hogy írta Adi a Magyar Ugaron című versébe? Ez ősi földön valami rák, hely égigérő gizgazok, hát nincsen itt virág. Vajon mi van még ezen a magyar mezőn? Vajon mit lehet még összeszedni? Annyi megtapostatás után, annyi nemvetés és aratás után, annyi szárasság után, az elburjánzó vad indák között vajon mit lehet még összeszedni? Vajon van-e még egy fazékra való becsület, hűség, szeretet, jóság, bocsánat, reménység? Vajon van-e igaz kereszténység és Isten szerinti igaz magyarság? Vajon össze lehet még szedni valamit? Egy fazékra valót a gyermekednek, az unokádnak, a rád bízottaknak, az iskolába a gyermekeknek? Vajon össze lehet még szedni valamit? Ez a lelki ismeretlen szolga, ez nem törődött vele, ez beledobált mindent a fazékba is. Mennyi mindent beledobáltak a mi fazekunkba is, testvérei. Mennyi mindent beledobáltak. Hol ilyen ideológiát, hol olyan ideológiát, hol ilyen félelmet, hol olyan rettegést, hol ilyen érdeket, hol olyan hazugságot. Mennyi mindent beledobáltak ebbe a drága fazékba, amiből 1100 esztendőn keresztül táplálkozott egy drága család. Mennyi mindent beledobáltak. Itt is beledobáltak, és aztán elkezdték főzni. Aztán feltették az asztalra. Mert az úgy van, hogy amit beledobálunk a fazékba, azt mi kell megegyük. Vagy amit mások beledobálnak a mi számunkra a fazékba, azt mi kell megegyük. Feltették és főzni kezdték. És oda tették az asztalra, és akkor megpróbálták, megkóstolták, és valami rettenetes dolog volt benne, és felkiáltottak, halál van a fazékban, Isten embere. Ó, vajon, mi van a világ fazekában? Halál van a világ fazekában. Tömegsírok vannak a világ fazekában. Auschwitz is volt a világ fazekában. A lengyel tömegsírok is ott vannak a világ fazekában. A szabadkai malomba megölt 40 ezer magyar tömegsírja is, amikor folyt ki a malom küszöbe alól a vér, amikor gyilkolták őket. Ott van a halál, ott van az ország és a világ fazekában. A szolyvai 30 ezer magyar halála is ott van a fazékban. Jaj, vajon mi van a fazékban, a magyar fazékban is? Ha már kívül beledobáltak bennünket a halál fazekába, vajon mi van az itthoni fazékban? 6 millió megölt kicsi magyar, akit a születése előtt megöltek az édesanyák. 6 millió édesanya lelketlensége vagy félrevezetettsége van a fazékban. Egy nemzet behaló jövője van a fazékban. Mi van a fazékban? Sterilizált fiatalok lesznek a fazékban? Mi van a fazékban? Mosoly van a fazékban? Boldogság van Magyarország fazekában? Becsület van Magyarország fazekában? Szeretet van Magyarország fazekában? Mi van a fazékban? Határon kívüliek megtagadása? Mi van a fazékban? Egymás letiprása? Mit főzött magának ez a nemzet? Mit dobáltak be lelkiismeretlen politikusok, vagy tanárok, vagy értelmiségiek, vagy egyszerű emberek? Mit dobáltak bele ebbe a közös fazékba? Mi lett belőle? És jaj, vajon mi van a gyermeket fazekában? És vajon mi van a családot fazekában? Egyetértés, megértés, szeretet, kitartás, jóság, mosoly, boldogság. Vajon mi van a fazekában? A családodnak te tudod. Mindegyikünknek külön van egy közös fazekunk is, van egy Erdély is, van egy Magyarország is. És úgy mondhatnánk tovább. És mindegyikünknek van egy külön családi fazeka is. és amit főztünk, meg kell együk. És vajon mi van abban a külön kicsi fazékban, a szívedben? Vajon mi van? Halál van benne, vagy élet van benne? Boldog öröm van benne, vagy keserűség van benne? S jaj, vajon mi lesz az unokánk szíve fazekába? Vajon mi lesz benne? Felkiáltottak akkor az emberek, halál van a fazékban, Isten embere. Milyen jó, hogy ott volt Elizeus. Elizeusnak a neve azt jelenti magyarul, hogy Isten embere. De milyen jó, hogy a nagy fazék mellett, a halálos fazekak mellett nem csak az Isten embere van ott, hanem az Isten fia van ott, Jézus Krisztus van ott. És lehetünk mi is még öregen is próféta ifjak, akik körülülhetjük az asztalt, ahol ő is ott ül, és el lehet neki mondani, el lehet kiáltani, el lehet sírni, hogy halál van a magyar fazékban, Jézusunk. Elizeus akkor vett egy kis lisztet, én nem tudom honnan, neki még maradt régről lehet lisztje, nem tudom, hogy milyen liszt volt, és hogy értett a főzéshez Elizeus, nem is az a fontos, és hogy milyen kémiai folyamatok játszódtak le, amíg ő beleszórta a lisztet a fazékba, biztos van valamilyen magyarázata. De akkor egyszerre ehetővé vált az ehetetlen. Élvezhetővé az élvezhetetlen. Ó, milyen jó lenne egy ilyen kicsi liszt, testvérei. A világ fazekába is, Magyarország fazekába is, a családunk, a saját szívünk fazekába is, elrontott ételeink és életeink fazekába. Milyen jó lenne egy ilyen kicsi liszt. És milyen jó, hogy van ilyen liszt. Egy mennyei búzaszem őröltetett, a golgotai keresztfa malomkövei között liszté. Hogy nekünk is jusson belőle. Itt van ez a liszt ebben a könyvben. És lehet venni belőle. És bele lehet szórni a halálos fazekakba. Csak egy csípetnyit. És én nem tudom, hogy aztán hogy történik, mint történik. Elizeusnál se tudtuk, hogy alakult át az élvezhetetlen élvezhetővé a halál életté, és sokszor a magunk szívébe se tudjuk követni. Csak egyszer átalakul. Csak egyszer más lesz. És egyszerre már nincs semmi rossz a fazékban. Próbáld ki. A te családi fazekadban, hogyha annyi keserűség van már, meg odakozmált már az étel, meg minden, próbál meg, szórjál belőle. Gyere el mindig a templomba, és imádkozz otthon mindig, és vedd elő a Bibliát, és egyszer csak észreveszed, hogy úgy alakulni kezdenek a dolgok, úgy valami más lesz. És eddig tele voltál panasszal, és zúgolódással, és félelemmel, és most egyszerre valami drága békesség ömlik el rajtad, és bátorság, mert tudod, hogy még Isten is van, és megsegít, és velem van. Próbáld meg beleszúrni. És tudod, milyen nagy dolog, ha orvos vagy, tanár vagy, tanító, óvónő vagy. Hogy drága kicsi fazekokba, amibe bele akarja a világ szórni a halálos sártököt, hogy te beleszórod ezt a drága lisztet, és hogy más lesz az élet. Tudod, milyen nagy dolog, és tudod, milyen nagy boldogság. Elizeus biztosan örült, amikor az éhség idején enni tudott adni az ő gyermekeinek. És ez a mi örömünk, és a lelkipásztorok öröme is, hogyha beleszórhatjuk a lelkekbe ezt a mennyei lisztet. És ez az öröme minden gondnoknak, és presbiternek, és minden igaz keresztjén embernek, és egyháztagnak, és édesapának, és édesanyának. Ó, milyen nagy dolog lenne, hogyha ha a politikusaink kezeiben is, az ország vezetői kezeiben is nem csak paragrafusok lennének, hanem ebből a lisztből is lenne valami. De addig is ránk bízza Isten a lisztet. Mert Elizeus nem önmaga szórta bele a lisztet a fazékba, hanem rábízta többiekre, hogy szólják bele. Ők is segítettek. És milyen nagy dolog, hogy Isten ránk bíz, hogy mi is segítsünk, hogy mi is szórhatjuk a lisztet. És egyszerre reménykedjünk benne, és imádkozzunk érte, hogy meglássuk azután, hogy más lesz az a magyar fazék. Nem halál lesz benne, nem 6 millió megölt kicsi gyermek jaj kiáltása, mert láttátok biztosan a Néma Sikoly című filmet, hogy kiált a magzat, mielőtt megölnék az anyamébe. Nem 6 millió kisgyermek jaj kiáltása lesz benne, hanem mosolygó gyermekek, szőke kisleányok és huncut szemű fiúk mosolya, akik azt mondják, hogy édesanyám és édesapám. És nem egy előregedő nemzet keserűsége lesz majd egyszer benne, ha jól szórjuk a lisztet, hanem egy életerős, Istenhez talált nemzet reménysége és öröme. Isten segítsen meg bennünket ebben, és vigyázzunk addig a mezőre. A megtiport, a meggyalázott, a vad indákkal benőtt drága magyar mezőre, hogy búza is teremjen benne, és liszt is legyen, amit a fazékba szórunk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy van szerinted való azután, hogy van otthonunk, és van otthonunk te nálad, és van otthonunk a gyülekezetben, és van otthonunk a te ölelő szeretetedben, akárhová is kerülnénk. És köszönjük, hogy van azután, a földi élet után, és drága otthon te nálad. És majd egyszer hazamehetünk te hozzád, és nem a semmibe megyünk. És köszönjük neked, hogy otthont teremthetünk. Hogy oszhatunk szét szeretetet és melegséget mi is. És ebben a világban, ahol annyi feketeség van, lehetünk fehér óriások. Köszönjük neked mindazokat, akik ilyenek voltak az életünkben. A szüleinket, ha olyanok voltak, a társunkat, a gyermekeinket, valakit, aki szeretett bennünket, valakit, aki te hozzád vezetett minket. Köszönjük neked, hogy gondoltál rájánk, hogy otthonunk legyen. És köszönjük, hogy ebben a nagy földi éjségben, igaz lett életünkben, amit Szent Fiad mondott, hogy aki az ő kenyeréből eszik, az soha többet meg nem éhezik. Csak az igazságot és a szeretetet vágyhatjuk mindig, és azzal lehet tele az életünk. Köszönjük, hogy nem gonosz éjséget adsz nekünk, hanem boldog utánad való vágyakozást. Köszönjük neked a lisztet, ami valamikor a szívünkbe hullott. Te tudod, és mi emlékszünk talán rá, hogy kik is hullatták a szívünkbe. De mindenféleképpen te hullattad rajtuk át a mi szívünkbe, és köszönjük neked. Köszönjük sokszor élvezhetetlen életünket, ami élvezhetővé vált a te közeledben. A keserű napokat és perceket, amik meg tudtak édesedni, és a félelemmel telt éjszakákat, amikre bizalom borulhatott, ha belehult a te igéd, szereteted és erőt. Kérünk téged, add nekünk ezt a csodálatos lisztet. Te látod, hogy mi van feltállalva a mi nemzetünknek. Segíts, hogy beleszórhassuk a te lisztedet, hogy más legyen az életünk. Hallgass meg, kegyelmesen. Így imádkozunk a mi szeretteinkért is, a testvéreinkért is, a határokon, óceánokon túl is. Tarts meg minket a te örök kegyelmedből, s halál helyett adj életet nekünk. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, s áld meg hazamenetelünket innen, s holnap ismét boldog találkozásunkat a te kegyelmedből, Szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.